Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején a 66. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. Ez a Zsoltár vers is arra buzdít bennünket. Örvendj, egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Foglaljuk el most a helyünket, és énekeljük tovább ezt a zsoltárunkat. Ennek a zsoltárunknak a második, harmadik és negyedik verszakait énekeljük, tehát a második verszaka így kezdődik. A te isteni felségedet e földön mindenek áldják. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Mózes első könyve 39. fejezetéből, a 7., 8., 9. versekből hangzik hozzánk, valamint a 45. fejezet első 7 verséből a következőképpen. Ezek után az történt, hogy Józsefre szemet vetett urának a felesége, és ezt mondta: "Hájj velem!" Ő azonban vonakodott, és azt felelte ura feleségének: "Nézd, az én uramnak semmi gondja sincs mellettem háza dolgaira, és rám bízta egész vagyonát. Senki sem nagyobb nálam ebben a házban. Semmit sem tiltott el tőlem, csak téged, mivel te a felesége vagy. Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen?" A 45. fejezet első 7 verséből pedig így hangzik hozzánk Isten beszéde: "Ekkor József már nem tudott tovább uralkodni magán az ott álló sok ember előtt, és felkiáltott: Küldjetek ki előlem mindenkit. Nem is maradt senki nála, és ekkor József megismertette magát a testvéreivel. Hangos sírásra fakadt, úgyhogy meghallották az egyiptomiak, és így hallottak róla a fáraó házában is. Majd ezt mondta József a testvéreinek: Én vagyok József, éle még az én apám. De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. József ezt mondta testvéreinek: Jöjjetek közelebb hozzám. Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt: Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkodjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. Mert már 2 esztendeje tart az éhínség a földön, és még 5 esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással." A mi Úrunk Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, és mi az ő szavának ne csak a hallgatói legyünk, hanem cselekvői, megtartói is. Most helyünket elfoglalva válaszoljunk imádságban Isten igényére. Hálát adunk neked, Úrunk Istenünk, azért, hogy most is összegyűlhettünk itt a házadban. Hálát adunk neked azért, hogy kijelentetted magad, hogy megismerhetünk téged, azért, mert te jöttél közel hozzánk. Hálát adunk neked azért, hogy így már tudhatjuk, vallhatjuk, hogy te vagy ennek a teremtett világnak az ura, hogy te vagy ennek a világ mindenségnek az alkotója. Magasztalunk téged azért is, hogy nem csak mint teremtő Istent ismerhetünk meg, hanem mint szabadító urat is. Így köszönjük meg neked most ezen a mai Isten tiszteleten is egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél azért, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Köszönjük neked, Urunk, hogy általa kapcsolatba kerülhetünk veled, és egyre jobban megismerhetünk téged. És köszönjük neked, hogy a veled való közösség oly sok áldás, oly sok csodálatos ajándék forrása. Köszönjük neked, hogy így ismerhetjük meg az igazi örömöt is. És most arra kérünk, szent lelked által munkálkodj bennünk, miközben hangzik az ige hirdetés, hogy hadd lehessen a mi kapcsolatunk veled még elmélyültebb, és hadd ismerhessünk meg téged még jobban, és köszönjük, hogy akkor gazdagodhat az életünk, és köszönjük, hogy akkor mások életét is gazdagítani tudjuk. Szentlélek Isten, kérünk, hogy így munkálkodj most a szíveinkben, könyörülj meg rajtunk. Jézus Krisztusért. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 173. dicséretünket énekeljük. 173. dicséretünk így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére, lelkünk, testünk Istenéi az ő tiszteletére.
Két helyről olvasom Isten igéjét, az előbb felolvasott szakaszból. Az első igehely Mózes első könyve 39. fejezetének a 9. verse. József mondja Potifárnénak, hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen? A másik igehely pedig ugyancsak Mózes első könyvéből való, a 45. fejezet, 7. verséből ezt ugyancsak József mondja, így szól, Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Foglaljuk el a helyünket. Krisztusban szeretett testvéreim, a hívő keresztény számára Isten jelenléte nem csak oltalmat, nem csak segítséget, nem csak biztonságot, hanem egyúttal örömöt is jelent. Aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, az Isten egyszülött fiában, az pontosan tudja, hogy nem csak földi örömök vannak ebben az életben, hanem vannak mennyei, lelki örömök is. Nem csak annak lehet örülni, hogy veszünk egy új autót, bár az nem kis dolog, nem csak annak lehet örülni, hogy kapunk egy új mobiltelefont, egy újabb használati tárgyat, vagy kedvenc lemezeimet, könyveimet barátaimtól, hanem annak is lehet bizony örülni, hogy az Isten jelenlétében élhetünk. Ez a fajta lelki öröm azonban csak a hívők kiváltsága. Csak a hívő ember tud annak örülni, hogy Isten jelen van az ő életében. Miért? Azért, mert a hívő ember tapasztalja azt tudatosan, a hívő ember az, aki napról napra átéli azt, hogy az Isten kegyelme tartja az ő életét. Isten szereti őt. Ezért aztán a hívő ember ugye Isten kegyelméből és szeretetéből él napról napra. Az az ember, aki életében Isten jelen valóságára rácsodálkozik újra meg újra, azt mondja a Biblia, hogy az az ember boldog ember. Örül. Örül annak, hogy megszabadult a megkötözöttségektől, örül annak, hogy a szeretet, az isteni szeretet védettségében élhet, és örül annak, hogy van jövőképe, hogy tud reménykedni, tud bizakodni. Egyszer azt mondta egy lelkész, hogy az igazi öröm attól igazi, hogy nem csak én örülök neki, hanem az Isten is örül. Az Isten előtt is öröm. Tehát nem csak a földi élet szűk korlátai között érvényes, hanem a mindenségben is érvényes. Nem csak ideig, óráig tart, hanem örökké való. A mindenséget betölti. Most ezen a délelőtti Isten tiszteleten azt fogjuk majd megnézni, hogy Isten jelenlétének személyes megtapasztalása, miféle örömöt jelentett az ő választottja Józsefnek az életében. Mai Isten tiszteletünk alapgondolata tehát így hangzik, Isten jelenléte életemben örömöm forrása. Két történetet fogok röviden elmondani, az előbb már tiszteletes asszony felolvasott ezekből a történetekből egy-egy rövidebb szakaszt. Röviden fogom ismertetni ezeket a történeteket, és majd meglátjuk, hogy az Isten jelenléte hogyan okoz, szerez örömet József számára. Az első jelenet az egyiptomi főember házában játszódik le, nincs senki a házban, csak József, meg az egyiptomi főember Potifárnak a felesége. Egy férfi, meg egy nő. A nő minden további nélkül odaáll József elé, nem köntörfalad, úgy, ahogy van, felkínálja magát a férfinek, azt mondja, hálj velem, paráználkodjunk, feküdjünk le egymással, szeretkezzünk. Kedves testvérek, a férfiúi hiúság olyan, amilyen, hogyha az a bizonyos hölgy talán nem is álmaink asszonya, de azért annyira férfiak is hiúak, hogy legalább, ha nemet tudnak mondani, legalább akkor is elgondolkozzanak, eljátszanak azon, hogy mi lenne, ha mégis igent mondanék ennek a hölgynek. Hálj velem, mondja az asszony Józsefnek, József pedig azt feleli erre, hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen. Testvérek, talán azt gondolná az ember első hallásra, hát ez a József nem volt egészen normális, Istenről beszél, pedig egy ilyen ajánlatot azért nem utasítanánk el. Mondaná a mai világembere, de József nem ezt mondja. Azt mondja, hogy hogyan követhetnék el ekkora gonoszságot vétkezve az Isten ellen. Miről tanúskodik Józsefnek a gondolata, a szavai? Arról, hogy ő Isten szerint gondolkozik. Józsefnek az értékrendjében Isten áll az első helyen. Mit szól ehhez Isten? Ez egy dolog, hogy én ezt az asszonyt kívánom. Jó lenne vele hálni. De mit szól ehhez Isten? József tudja, hogy mit szól ehhez Isten. Csütörtöki Bibliaórán hétről hétre az Efézusi levelet vesszük, olvassuk, azt beszéljük meg, és most a héten az Efézusi levélből egy mondatot nagyon alaposan igyekeztünk körüljárni, ez így hangzik, ítéljétek meg, mi kedves az Úrnak. Megbeszéltük, hogy hogyan lehet megítélni azt, hogy mi kedves az Úrnak, miért fontos, hogy megítéljük, mi kedves az Úrnak. Testvérek, József megítéli, hogy mi kedves az Úrnak. Tudja, hogy az Úrnak nem kedves az, hogyha házasságtörést követel. Vétkezik Potifár ellen, vétkezik az asszony ellen, maga ellen, és első rendűen pedig Isten ellen. Az Úr akarata az, hogy József ne engedjen a csábításnak. Talán nem kívánta József Potifárnét? Hát, dehogy nem. A bűn az mindig kívánatos. Kívánta. Ám József Isten szerint dönt, és a kapott kegyelem folytán ellenáll a kísértésnek. Elutasítja magától az asszonyt. Hiába, az nagyon igyekezik, belekapaszkodik József ruhájába, édes szavakkal próbálja magához, édesgetti a férfit, de nem sikerül. Hadd kérdezzem meg most a testvérektől, és ne vegyék pimasságnak, vagy szemtelenségnek, hogy különösen az idősebb testvérek, hogy egyes szám második szemébe teszem föl a kérdést. Szeretném, hogyha személyesebb lenne. Te valóban Isten jelenlétében élsz-e? Te is Isten szerint ítéled meg a dolgokat, úgy, ahogy József tette, vagy nem? A te életedben is Isten győzedelmeskedik-e, vagy pedig nem? Tudsz-e örülni annak, ha Isten jelenlétében élsz, hogy Isten győzedelmeskedik az életedben? Bárcsak mindnyáján úgy gondolkodnánk, testvérek, hogy az első gondolatunk mindjárt az lenne, de mi az Isten akarata ezzel kapcsolatban? Kell ezt nekem csinálni, vagy nem kell? Kezdjem el, vagy ne kezdjem? Folytassam, vagy ne folytassam? A helyemen vagyok, vagy nem a helyemen vagyok? Mit tegyek, hogy ne az embereknek tetszek, hanem Istennek? József Istennek akart tetszeni, és nem az asszonynak. Ez nyilvánvaló volt. Fantasztikus dolog az, testvérek, amikor egy nehéz helyzetben egy kívánatos csábításnak ellenállunk, és az Isten szerint való részt választjuk. Vannak társaságok, barátok, baráti körök, kapcsolatok, nem tudom, észrevették-e már a testvérek, ahol nem beszélnek másról, csak a politikáról. Nem mondom, a politika fontos dolog, nagy szolgálatot tehet az emberek életében, egy ország, nemzet életében, szervezi a munkát, jól szervezheti a munkát. Na de nem tudom, észrevettük-e, vannak társaságok, ahol csak a politikáról beszélnek, és szidják indulatos szavakkal az egyik vagy másik oldalt. Aztán vannak olyan emberek körülöttünk, talán belőlük van a legtöbb népbetegség, akik állandóan panaszkodnak, nyafognak, siránkoznak. Ez a baj, tiszteletes úr. Az a baj. Ez nem jó, az nem jó. Sőt, még nehezebb lesz, egyre rosszabb lesz. Aztán vannak olyanok is, akik több órás televízió nézéssel próbálják a figyelmüket elterelni, a lelkiismeretüket elaltatni, és a gondokat, problémákat valahogy kezelni. Testvérek, próbáljunk meg mi, Isten jelenlétében élve, nemet mondani ezekre az egyszerű olcsó megoldásokra, ezekre a kívánságokra. Kapcsoljuk ki a tévét, mondjunk nemet a panaszra, amikor már éreznénk, hogy jön fel belőlünk a panasz, hagyjuk abba, fejezzük be a politikai szitkozódást, és figyeljünk oda Isten szavára. Engedjük azt, hogy az Isten igéje betöltse a mi gondolatainkat, betöltse a mi szívünket, és a mi cselekedeteinkben valósággá váljon. Azt mondja az ige, hogy áron is megvegyétek az alkalmakat, zárójelbe folytatva, hogy értsük, miről van szó, áron is megvegyétek az alkalmakat, ahol Isten igéjét hirdetik, ahol Isten szava szól, mert gonoszak az idők, és elsodornak benneteket ezek a gonosz idők egyenesen a kárhozatba. Áron is vegyétek meg az alkalmakat. Olvastam valahol, hogy amikor papagájt megtanítanak beszélni, akkor a papagájnak a kalitkáját egy fekete kendővel letakarják. Azért takarják le, hogy a papagáj ne figyeljen minden felé, hanem csak arra a hangra, amit hall, azokra a szavakra, amelyeket mondanak neki, hogy megtanulja, hogy megjegyezze. testvérek, Isten az ő igéjével és szent lelkével bennünket is így akar letakarni, hogy ne figyeljünk mindenfelé, hogy ne figyeljünk minden műsorra, ami a tévében megy, ne figyeljünk minden színes újságcikkre, ne figyeljünk arra a szóbeszédre, amit mondunk egymásnak, beszélgetnek, pletykálkodásra, hanem figyeljünk egyedül és kizárólag arra a szóra, amelyet az Isten mond nekünk, amire ő akar megtanítani bennünket. József ellenállt és nemet mondott az asszonynak, és megtapasztalta ennek örömét. Ebbe biztos vagyok. Aki már Istenbe kapaszkodva visszautasított egy kísértést, az már átélte, milyen csodálatos dolog ez. Annak már megerősödött a hite, szabad vagyok. Szabad vagyok az Istennel való kapcsolatra. Szabad vagyok ettől az asszonytól. Milyen nagy dolog az. Szabad vagyok ettől vagy attól a kísértéstől. És azt teszem, ami az Isten szerint való. Csodálatos élmény ez, testvérek. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak. Az Isten jelenlétében való élés a helyes döntés örömének a forrása. Az Isten jelenlétében való élet a helyes döntés örömének a forrása. Most hadd térjek rá a második történetre. Erről is volt már szó itt a szószéken. Arról a történetről, amikor József megismerteti magát a testvéreivel. Szerintem ez az egész 13 fejezeten keresztül elbeszélt József történet legdrámaibb része, amikor József felfedi kilétét az ő bátyai, testvérei előtt. József mond egy mondatot, amely lényegében ennek az egész József elbeszélésnek a kulcsmondata szerintem, és egyben magyarázata az addigiaknak, az addig történt eseményeknek. Figyeljünk, mert mit mond József? Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Elmondom még egyszer. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Mit mond itt József? Azt mondja József, hogy az Istennek kedves volt az, hogy Józsefet kiválassza, és általa apját, Izraelt, a néhai Jákobot, testvéreit, Ruben, Simeont, Naftalit, Dánt, meg a többit, és a rokonait megmentse. József most már tudja, hogy miért utálták meg őt a testvérei. Nem csak tudja, érti is. József érti, hogy miért dobták a testvérei a kútba. Érti, hogy miért került ő Egyiptomba. Mi volt a célja? Átlátja a helyzetet, a történteket. Az az alapgondolatunk, ugye, hogy Isten jelenlétében élni örömünk erőforrása. József szívében öröm volt, mert az Úr jelenlétében élt, ezért is értette, hogy az Úr mit, hogyan és miért cselekedett. Átlátta a helyzetet, és észrevette Isten kegyelmes szeretetét, amellyel meg akarta őrizni az ő választottait. Noha nagyon sok és nagyon kemény megpróbáltatás volt József életében, de ő továbbra sem szakadt el Istentől. Erről árulkodnak a szavai, amikor jönnek a megpróbáltatások. Egyből Istent kezdi emlegetni. Mai világban azt mondanák egy ilyen emberre, hogy eszelős, szentfazék, istenes ember, vénbolond. József, tehát azonban mit sem érdekelte az, hogy nagyobb vagy még nagyobb a megpróbáltatás, a kísértés. Isten szerint való módon gondolkodott. Milyen öröm lehet, testvérek, annak a szívében, aki meglátja Isten életében munkálkodó csodálatos kegyelmét. Átéli, megtapasztalja ezt. Hogy nem csak mondja, hogy az Isten így, meg úgy, hanem valóban ott van az Isten az ő gondolataiban, az ő szívében, egész életében. Sokszor úgy vagyunk, hogy csak úgy történnek velünk a dolgok, és azt hiszük, hogy értjük. Mert mi tudatában vagyunk mindannak, ami velünk, és ami körülöttünk történik. Aztán eltelik egy pár hónap, elmúlik egy pár év, visszagondolunk, és bizony meglátjuk azt, hogy mennyire nem rajtunk múlott. Mennyire Istenen múlott minden. Mennyire nem mi voltunk a felelősek ezért vagy azért, vagy mennyire mi voltunk a felelősek ezért vagy azért. Ilyenkor rácsodálkozunk arra, hogy az Isten mennyire szeret bennünket, mennyire megóvott, megvédett bennünket egy-egy nehéz helyzetben. Kedves testvérek, ahhoz, hogy belássam, hogy Isten a múltban velem volt és megtartott, ahhoz nem kell mély hit. Azt még a világban élők közül is sokan belátják, és mondják is, bizony jó az Isten, velem volt a múltban, abban a nehéz helyzetben, velem volt ekkor, meg akkor. Ahhoz azonban, hogy tudjak bízni most a jelenben, a jövőre nézve abban az Istenben, aki egykor engem megtartott, na ahhoz már élő hit kell, ahhoz már személyes kapcsolatban kell lennem az én Urammal, Istenemmel. József ilyen kapcsolatban volt az ő Istenével, és így tekintett az eseményekre. Figyeljük csak, mit mond. Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Testvérek, nekem egyből Jézus jutott eszembe. Hát ilyen mondatot senki nem mond, nem is mondott, hogy engem Isten küldötte, hogy megszabadítsalak benneteket. Ilyen csak Jézus mond az evangéliumokba. Tudjuk, hogy József előképe Jézusnak. Ezért is, ez is igazolja ezt az állítást. Engem Isten küldött el közétek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. Mondtam az előbb, Istennek kedves volt az, hogy Józsefet küldje el, hogy Józseftől nagy ember legyen Egyiptomban, és általa a Kánaánban pusztaság, éhínségből megszabadítsa az ő népét, Izraelt és Józsefnek a testvérei. De Istennek kedves volt az, hogy téged is megszabadítson Jézus Krisztus által. Ezért küldte előtt ebbe a világba, ezért jött el Jézus. Ez is olyan felfoghatatlan, miközben itt írtam a kis prédikációmat, a gondolatokat, úgy végig gondoltam, mennyire érthetetlen, testvérek, hogy az Isten, a mindenható Isten, aki minden teremtett, akiben minden fennáll, él, emberré lesz, olyaná, mint te, meg én. Emberré lesz, itt él közöttünk. Felfoghatatlan. Emberré lesz, mert az Isten tudja, hogy a te bűnödért, az én bűnömért, az emberek bűnéért csak maga, az ember bűnhődhet meg. Isten igazsága ugyanis ezt követeli. A bűnösnek fizetnie kell a bűneiért. És Jézus lesz az, aki fizet a te, az én és a mi bűneinkért. Talán tudják a testvérek közül többen is, hogy Jézus neve azt jelenti, hogy szabadító, megváltó. Egy héber név, szabadító, megváltó. De nem azért van ilyen neve a mi Urunknak, hogy azt mondjuk, jaj de szép, jaj milyen csodálatos, tiszteletes Úr, hanem azért, hogy mi is szabadok legyünk, hogy éljünk, és bővölködjünk a Krisztusba vetett hit által. Testvérek, itt újra egy kérdést hadd szegezzek valamennyiünknek. Újra a régi kérdést, te valóban Isten jelenlétében élsz-e már? Ennek a szabadító Istennek a jelenlétében. Mert ha nem, akkor neked magadnak is oda kell fordulnod a szabadító Isten felé. Különben el fogsz kárhozni, el fogsz veszni. Nem lesz rád érvényes a szabadító Isten ember váltságműve. Ha pedig már az ő jelenlétében élsz, akkor engedd, hogy sugározza a te életed azt az örömöt, amely ebből a hitből fakad. Hadd lássák az emberek, ahogy Jézus mondja, hadd ismerjenek meg téged is arról, hogy Isten választottja vagy. Mert szeretsz, mert Isten világossága ragyogja be a te életedet. Hadd mondjam el, hogy az Isten jelenlétéből fakadó öröm alapvetően nem harsány és önfelett, amely nem ismer mértéket, hanem sokkal inkább visszafogott, szívből jövő, persze azért az érzelmeket alaposan megmozgatja. Nem ideig, óráig tart, hanem mivel kiapadhatatlan forrása van, Jézus Krisztus maga, ezért örökké való. Az a különbség, testvérek, a földi öröm és a mennyei lelki öröm között, hogy a földi öröm ideig, óráig való. A földi örömnek a tárgya lehet egy anyagi tárgy, egy autó, egy telefon, bármi, egy televízió, pénz, bármi, de elmúlik. És utána újra még többet akarunk. Ha van sok pénzem, még több pénzt akarok. Ha van egy televízió, nem tudom, észrevették a testvérek, akkor még egy televíziót akarunk. Hadd legyen a másik szobában is. Ha van egy autóm, akkor jó lenne még egy autó. Bárcsak lenne még egy autó. És nem nyugszunk, amíg nem veszük meg a másik autót. Ezzel megyek a munkahelyre, azzal megyek nyaralni, meg a telekre. Ilyen az ember. A földi öröm nem tud megelégíteni, kielégíteni bennünket. A mennyei lelki öröm viszont abból táplálkozik, aki az élet ura, aki a te megváltód. Bele nem lehet betelni. Őt nem lehet félretenni. Na most már meguntam. Jézus Krisztus a te megváltód. Jézus Krisztus a te bűneidért halt meg. Az ő drága vérén váltott meg téged. Bárcsak megismernéd őt, testvérem, vagy aki azt hiszed, ismered őt, bárcsak még jobban megismernéd őt, és újra rácsodálkoznál arra, hogy kicsoda ő a te számodra, hogy mit tett érted, és mit ígér neked, hogyha te viszont szereted őt. Befejezem, Isten jelenléte a keresztény ember életének örömforrása. Ítéljük meg, mi kedves és mi nem kedves a mi Urunknak, és döntsünk a szerint. Fogadjuk el Jézus Krisztus váltságművét, mely Isten személyes ajándéka a te számodra. Ennek fényében, Isten jelenlétében élni, testvérek, higgyük el, éljük át, hogy maga az öröm forrása. Amen. Válaszoljunk az igehirdetésre. Énekszóval a 225. dicséretünknek énekeljük az első és második verszakait. A 225. dicséretünk első és második verszakait énekeljük. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek szent teremtőjének. És énekeljük úgy, azzal a hittel, azzal a gondolattal ezt az éneket, hogy valóban Isten életünkben való jelenléte örömünk egyedüli forrása. nagyon csukjuk be az énekes könyvet, mert ezt fogjuk záró énekként is énekelni. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked József történetét. Köszönjük, Urunk, hogy ebbe, amint egy 13 fejezetbe is, azt láthatjuk, hogy te nem a háttérben elbújó, megbúvó Isten vagy, aki néha észreveszed magad, és ha valamelyik embered rosszat követett el, akkor azt jól megbünteted, ha meg jót, akkor egy kissé megjutalmazod, hanem te magad vagy az, aki ebben a történetben, ott az előtérben állsz, irányítod, óvod, vezeted a te választottaid életét. Nem csak Józsefét, hanem az ő testvéreinek az életét is, az ő apjuk Izrael életét is, sőt, még a fáraó Potifár életét is te vezeted és te vigyázod. Köszönjük neked, Urunk, hogy te így gondoskodtál, és gondoskodsz a mi életünkről is, és nem akarod azt, hogy tévútra kerüljünk, hogy tévúton járjunk, hanem azt akarod, hogy eljussunk valamennyien az igazság megismerésére, és üdvözüljünk. Bárcsak, Urunk, így lenne. Imádkozunk is te hozzád, mert hisszük és valljuk, ahogy szoktuk mondani sokszor, hogy képtelenek vagyunk erre, Urunk. Képtelenek vagyunk arra, hogy megálljunk a hit keskeny útján, képtelenek vagyunk arra, hogy megálljunk a kísértésben, bűnösök vagyunk, gyarló emberek. Köszönjük neked, Urunk, hogy te megtaláltad a módját annak, hogy kapcsolatba kerüljünk veled, és mi is a mennyország polgáraivá lehessünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te újjá teremted ezt a világot, hogy újjá teremted a mi életünket, hogy nekünk magunknak is, annak ellenére, hogy gyarlók vagyunk, kapcsolatunk lehet te veled. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és így fohászkodunk ennek a jó hírnek a tudatában, ismeretében, hogy könyörülj meg a megfáradtakon, azokon, akik egy-egy ige hirdetés kapcsán talán azt mondják, szép beszéd volt, talán azt mondják, unalmas volt, könyörülj meg rajtuk, Urunk, tedd élővé és hatóvá az ő szívükben és a te igédet, hadd találkozhassanak veled újra, hadd csodálkozhassanak rá a te lényed valóságára. Imádkozunk azokért, Urunk, akik még nem a tieidek. Fohászkodunk, hogy meghallják ők is a te szavadat, a te hangodat, és oda forduljanak, oda boruljanak hozzád. Imádkozunk velük kapcsolatban, Urunk, magunkért, akik Isten embereinek vallhatjuk magunkat, ad, hogy tudjunk világítani ebben a világban, ad, hogy lássák az emberek valóban, hogy szeretjük egymást. Imádkozunk, Urunk, azokért is, akik hitben járnak már, könyörülj meg rajtuk, te erősítsd meg őket, hiszen nekik is nagy szükségük van a megerősítésre. Imádkozunk, Urunk, hozzád ezért a gyülekezetért, könyörülj meg rajtunk, adj nekünk élő igéket, innen a szószékről, de lentről is, adj nekünk, Urunk, jó beszélgetéseket, adj nekünk türelmet, megbocsátást, szeretetet. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi nemzetünkért, népünkért, újíts meg bennünket, ne engedd, hogy a sötétség népe legyünk, és elvesszünk, rossz akaróból éppen van elég itt a mi nemzetünk, népünk között is. Imádkozunk, hogy ne vesszünk el, Urunk, tarts meg bennünket. Fohászkodunk te hozzád, Jézus Krisztus, hogy a most hallott igét hadd forgathassuk tovább a szívünkbe, hadd gondolhassuk tovább, és hadd legyen életté a mi szívünkben. Köszönjük neked, Urunk, hogy tart még a kegyelmi idő, köszönjük, hogy még odafordulhatunk, válaszolhatunk a te igédre, ne vess el bennünket, hanem áldj meg gazdagon. Ámen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A hirdetéseket együtt hallgassuk meg, az alkalmakról szeretnék szólni, a ránk következő hét gyülekezeti alkalmairól, amely alkalmakra szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hétfőn este, holnap 6 órakor Isten tiszteletet tartunk itt a templomba, jöjjenek a testvérek, hogy többen legyünk. Csütörtökön este 6 órakor ugyancsak itt a templomba bibliaórát tartunk, erre az alkalomra is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Nagyon jó és komoly beszélgetések szoktak kialakulni az igéről. Pénteken este 6 órakor ifjúsági bibliaóra lesz. Vasárnap délelőtt 10 órakor pedig Isten tiszteletet tartunk itt a templomban, és ezen az Isten tiszteletet követően pedig ima óra lesz. Tegnap házasság kötésükre Isten áldását kérték Farkas Klára és Seres Attila. Istentől kívánunk nekik igazi boldogságot, hallhattuk az igébe. Isten életünkben való jelenléte, életünk boldogságának egyetlen forrása. Így legyen ez az ő és a mi életünkbe is. Végül a testvérek figyelmét szeretném felhívni még a csendes hétre. Július 9-től 15-ig tart az idei év csendes hete. Lantos Lovas Tanyán, Harkány közelében kerül megrendezésre ez a csendes hét. Aki vonattal utazik, azt szeretném kérni, hogy az még most feltétlenül az Isten tisztelet után jelezze Varga András testvérünknél. Ne felejtsük el, tehát aki vonattal jön a csendes hétre, az még most ne menjen el, úgyhogy nem jelzi Varga András testvérünknél. A csendes héttel kapcsolatban még annyit mondanék el a testvéreknek, hogy a kiárat mellé, a persely mellé el fogjuk helyezni a csendes héttel kapcsolatos részletes tudnivalókat egy ilyen kis papíron. Vigyünk magunkkal ebből is. Végezetül pedig a adakozásra hadd hívjam fel a figyelmet. Tudjuk azt, hogy Isten szereti a jókedvű adakozókat. A 225. dicséretünket énekeljük el a 6., 7. és 8. versszakaival. Az utolsó 8. versszakot fennállva énekeljük el. Tehát 225. dicséret utolsó 3 versszaka. Én és ne ismerjünk többet a Krisztusnál, ne szerethessünk egyebet Jézusnál. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.